Köszöntöm az aréna hallgatóit, a mikrofonnál a műsorvezető Hlavai Richárd, vendégünk ma este Porogi András, a Tóth Ferenc gimnázium igazgatójá. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, hallgatóink ezt a beszélgetést a rádióban felvételről hallják, hogy a hétvégén mindenféle vizsgák zajlottak a gimnáziumban. Hogy lesz ma valakiből gimnazista? Hogy lehet?
Hát ez attól függ, hogy milyen gimnáziumba szeretne menni. Mert vannak olyan gimnáziumok, ahol a rendelkezésre álló helyeket azt hát nem is olyan könnyen tudják betölteni. Nyilvánvalóan, hogy ott elég az, hogyha valaki az általános iskolában egy olyan eredménnyel pályázik, ami hát viszonylag jó. És hát nyilván vannak olyan iskolák, ahol viszont erőteljes túljelentkezés van, és ott egy felvételi procedúrán kell a tanulóknak átmennie ahhoz, hogy bejussanak.
Ez a felvételi hogyan zajlik pontosan, mennyire hasonlít ez mondjuk a szülők által esetleg ismert egyetemi felvételihez? Tehát mit kell róla tudni, milyen fázisai vannak?
Általában ugye itt a gimnáziumok bizonyos szabályok szerint, de meghatározhatják azt, hogy mit vesznek figyelembe. Mondjuk ezek a szabályok azért elég fontosak, tehát amely gimnázium felvételit tart, annak a központi felvételi írásbelit figyelembe kell venni, méghozzá az is meg van határozva, hogy milyen százalékos arányban. Azt lehet mondani, hogy ez a legfontosabb elem, de az iskola figyelembe veheti az általános iskolai bizonyítványt, mondjuk a gimnázium dönti el, hogy éppen az ötödikes, vagy a hatodikas fél évit, vagy mit számít bele, illetve sok gimnázium szóbeli vizsgát is szervez, és mondjuk nagyjából ez a három olyan elem szokott lenni, ami a legmeghatározóbb, és meghatározhatnak az iskolák még az azonos eredményt elértek között bizonyos prioritásokat, tehát például a ugye halmozottan hátrányos helyzetűeket, akkor előnybe részesítik, stb.
Ugye egy 10-11 éves gyereknek valószínűleg nagyon kicsi vizsgarutinja van. Mennyire jó ez az eljárás, illetve mennyire mér hitelesen, amikor mondjuk egy gyerek elsőként találkozik rögtön egy ilyen nagyon fontos vizsgával?
Az az igazság, hogy ez messze nem optimális megoldás, ezt tudjuk. A 8-osztályos gimnáziumokban valóban már 10 éves korban, a 6-osztályosokban, tehát az én iskolámban 12 éves korban jelentkeznek a gyerekek, a 4-osztályosokban 14, és sokak számára életükben ez az első vizsga, és ez az első vizsga mindjárt nagyon komoly téttel is rendelkezik, tehát ezt a gyerekek azért nagyon különbözőképpen tudják viselni. Van, akit ez megbénít, és sokkal rosszabb teljesítmény nyújt, mint amit általában tudna, és számára nyilván ez a rendszer nagyon hátrányos. Szóval az biztos, hogy sokkal jobb lenne, hogyha nem egy ilyen felvételi alapján kellene eldönteniük a gimnáziumoknak, hogy kit vesznek föl. De az a helyzet, hogy jelen pillanatban olyan mérési rendszer, ami az általános iskolai teljesítményeket objektíven és összehasonlítható módon méri, és amely alapján mondjuk például egy gimnázium eldönthetni, hogy kit vesz föl, ilyen igazából nincs.
Az általános iskolai osztályzatok nem számítanak?
Az általános iskolai osztályzatok azok egy dolgot árulnak el, hogy a tanuló az adott követelményt, azt mennyire tudja teljesíteni. De hogy ez az adott követelmény micsoda, itt általános iskolák között óriási különbségek vannak.
Ez hogy lehet?
Hát egész az egyszerűen úgy, hogy ugye egy osztályzat az nagyon sokban függ, tehát az egy relatív szám. Nyilván függ az iskolától, a tanártól, magától az osztálytól is, ugye, hogy oda milyen képességű, milyen teljesítményű tanulók járnak. Tehát a különböző iskolákból jött gyerekeket ezen az alapon összehasonlítani nem lehet, illetve Azért ez egy fontos információ, az az információ, hogy az adott tanuló mennyire képes megfelelni bizonyos elvárásoknak és követelményeknek. Aki kitűnő, az nyilván kitűnően, és ő nem tehet arról, hogy az ő kitűnője mögött esetleg jóval kevesebb tudás van.
Mint egy másik kitűnő mögött?
Így van, persze.
Egyébként, akik mondjuk gimnáziumba készülnek, szülők, azok a tanárok, akiknek az osztályból mondjuk akármelyik szisztémában majd gimnáziumba készülnek a diákok, tudhatják, hogy mi az a szint, amit a gimnázium felvételénél teljesíteni kell? Mi az a tudásmennyiség, készségmennyiség?
Igen. A helyzet az, hogy hát tekintve, hogy ez egy verseny, itt igazából nem egy kritérium vagy egy szint van, hanem bizonyos értelemben meg kell előzni a többieket. Tehát van ugye X hely, és jelentkezik 8X tanuló, tehát 8-szor annyi tanuló, és akkor nyilván a gimnázium egy ilyen felvételi eljárás során a legjobbakat fogja fölvenni, és ebben az értelemben nagy valószínűség szerint, ugye nagyon sokan teljesítik igazából azt a követelményt, tehát hogy most az én iskolámról beszéljek, ugye mi 60 tanulót veszünk föl, jelentkezik több mint 500 tanuló, és azt kell mondanom, hogy ebből az 500-ból 300-350 az abszolút alkalmas lenne arra, hogy a mi gimnáziumunkba járjon, és hogy megfeleljen az otthoni követelményeknek, de hát nyilván nem vehetünk föl ennyi tanulót. Tehát itt egy verseny van, itt többet kell nyújtani igazából, mint amit a tananyag alapján elvárható egy átlagos képességű és szorgalmú tanulótól.
Még egy picit ennél a rendszernél maradva, mit gondol, ugye nyilván fontos az, hogy mit tud ez a gyerek, és fontos az is, hogy ebben a vizsgahelyzetben, ami talán a legelső, hogyan teljesít. Ön szerint nyilván van ebben már komoly tapasztalata. Melyik az, amelyiken inkább eldől az, hogy valaki bekerül-e a 60 legjobb közé 500-ból?
Nálunk mondjuk egy frekventált gimnáziumban, mondjuk így, ott nyilvánvalóan van egy alap, hogy csak jó általános iskolai bizonyítvánnyal jöhet. Tehát mondjuk ennek az 500-valahány tanulónak a fele az kitűnő tanuló. Tehát mindenképpen olyan legalább jelesrendűnek, 4,5 vagy a fölöttinek érdemes lenni, tehát ez mondjuk egy kritérium. Ahol leginkább szól ez a dolog, az nyilván az írásbeli. Ott vannak általában a legnagyobb különbségek, és mi például csak azokat tudjuk szóbelisztetni, nem tudjuk mind az 500 valahány gyereket, ugye, hanem azokat, akik az általános iskolai bizonyítvány és az írásbeli alapján ugye a legjobban szerepeltek, azokat fogjuk tudni behívni szóbelire, tehát ugye az utolsó küszöb az a szóbeli, de kétségtelen, hogy az írásbeli az, ami leginkább meghatározza.
Azt hogy látja egyébként, hogy azok a gyerekek, akik mondjuk esélyesek arra az általános iskolai tanulmányai során, hogy esetleg egy ilyen jó gimnáziumba kerüljenek, ahol mondjuk tényleg ekkora túljelentkezés, ők megkapják az iskola rendszerben azt a felkészítést, ami mondjuk egy ilyen versenyhez szükséges? Tehát tudnak-e szóban, írásban megfelelő koncentráltan számot adni a tudásukról?
Én azt gondolom, hogy egyébként az általános iskolai, tehát a közoktatásnak az általános iskolában ez nem is lehet feltétlen a feladata. Tehát itt azért az átlagosnál jóval nagyobb képességekkel rendelkező tanulók jelentkeznek, és olyan feladatsort kapnak, amely bevallottan egyébként csak részben épül az általános iskolai tananyagra, részben pedig, hát annál többet kíván, általában inkább a tanuló kompetenciái terén. Tehát például a matematika, az matematika feladatsor, az ugye egy csomó olyan nem rutinszerű, gondolkodtató feladatot tartalmaz, amit pusztán, ha valaki jól teljesíti az általános iskolai követelményeket, nem biztos, hogy 100%-osan meg tud oldani.
Ön szerint mennyit kell ahhoz egy gyereknek mondjuk az utolsó egy évben, mondjuk a felvétel előtti egy évben tanulni vagy készülni valamilyen más formán? Ezek szerint akkor az iskolán kívül, hogy esélye legyen, egy jó gimnáziumba bekerülne felvételén?
Nem feltétlen kell az iskolán kívül, mert hiszen a gondolkodható feladatok egy bizonyos része az mondjuk adottság is lehet. Tehát itt az adottságok, a személyes adottságok játszanak elsősorban szerepet. Amikor a szülők érdeklődnek, én azt szoktam nekik mondani, hogy ha föl akarnak készülni a felvételi írásbeli részére, akkor tulajdonképpen régi teszteket kell csak kitölteniük. Tehát igazából a kérdéseket kell megszokniuk, a teszthelyzetet kell megszokniuk, és akkor mondjuk nem éri őket annyira váratlanul a dolog. De külön felkészülni a felvételre ilyen értelemben nem lehet. A szóbeli az már más dolog, ott már nagyon sok iskola, nagyon sokfélét kér számon, tehát ott nehéz általános dolgokat mondani. Ott lehet, hogy van olyan iskola, amelyik olyan szóbeli tart, ahol igenis hát komoly tanulmányokra van szüksége.
Egy picit a gyakorlatról ugorjunk talán elméleti területre, de nyilván szorosan összefügg ezzel, mármint azzal, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki bekerüljön a gimnáziumba. A napokban Plét Csaba akadémikus volt a vendégünk, aki ugye az MTA közoktatási elnöki bizottságának a vezetője. És egyebek mellett arról is beszélt itt ebben a műsorban, hogy valószínűleg az iskola szerepe az mostanában erősen változóban van. Ön szerint mi az iskola szerepe a 21. században a digitális kornak? Hát nem tudom, az elején, de mindenképpen a bevezető szakaszában.
Ugye ezt nehéz megmondani, mert voltak éppen 10 évvel ezelőtt se gondoltuk volna azt, hogy most milyen helyzetben vagyunk, és végül mégiscsak ugye a század első harmadában vagyunk még. És az oktatás egyik legnagyobb problémája éppen az, hogy a jövőre készít fel, miközben fogalmunk sincs a jövőről. Éppen ezért az oktatásról is nagyon nehéz mit mondani, tehát nagyon sok mindent el lehet képzelni, inkább én azt mondom. Még azt is el lehet képzelni, hogy a század folyamán, egy-két évtized múlva az iskola abban a formában, ahogy a 19. században Európában kitalálták, az már nem fog így működni. Tehát nem lesznek ilyen típusú iskolák. Nem tudom. Tehát ha nagyon őszinte akarok lenni, akkor azt mondom, hogy nem tudom. Azt, hogy most mi milyen szerepre törekszünk, illetve az iskolák, azt persze el lehet mondani. Tehát nyilvánvalóan, hogy ugye régen az iskola végül is a tudás legfőbb forrása volt a gyerekek és a tanulók számára. Nyilván ez a helyzet ugye megváltozott, ezt mindannyian látjuk, és inkább az orientációs szerepe nőtt meg, tehát hogy azt a sok-sok információt, ami a tanulóra különböző helyekről zúdul, ezeknek a feldolgozása, értelmezése, használata ezekre tanítsa meg. Én ugyanakkor azt is gondolom, de ezt sokan nem gondolják, tehát ebben azért nem egy konszenzust közvetítek, hogy mivel nem tudjuk, mi lesz, ezért én fontosnak tartom azt, ami az iskolának azért egy tradicionális kötelessége volt, hogy valami fajta kultúrát, morált közvetítsen, továbbadjon nemzedékről nemzedékre. Nem épp azért, mert nem tudjuk, milyen lesz a jövő, épp azért azt gondolom, hogy ez kötelessége minden nemzedéknek.
Az is lehet, hogy ez a másodiként említett szerep ez felértékelődik, amikor az információ az egyébként nagyon széles eszköztáron keresztül bárhol, bármikor szinte elérhető. Tehát lehet, hogy ez felértékelődik? Fordul ez a sorrend?
Ezt nem tudom. Ebben a pillanatban nem így néz ki. Tehát azért az látszik, hogy a tradicionális műveltség tartalmak felől a tantervek általában ugye a nemzetközi trendekben az inkább a kompetenciák felé mozdul, és mondjuk azt, hogy Magyarországon erre nagyon nagy szükség is van. Tehát én ezt nem akarom megkérdőjelezni. Ugyanakkor azonban azt is hiszem és gondolom, hogy ez egy olyan része a nevelésnek és az oktatásnak, tehát hogy az előző nemzedékek hagyományait, tapasztalatát ilyen módon átadja, hogy ennek meg kellene maradnia. De nem tudom, mi lesz.
Bár diplomatikusan fogalmazott, de egy picit azért maradjunk ennél, hogy látja, hogy ma a magyar közoktatásban, a magyar közoktatásnak a tartalma mennyire követi azt a változást, ami egyébként a világban kint van, akár a munkahelyeken, akár általában az életben?
Igen. Itt ez két kérdés, mert azért az első, ugye a kérdés az azt feltételezi, hogy ezt feltételezés mindig követni kell.
Nem kell?
Szerintem részben. Tehát azt gondolom, hogy nem biztos, hogy mindenben és mindig a nemzetközi trendek a jók. Nyilván erre figyelemmel kell lenni, nyilván nem élhetünk itt, nem egy szigeten élünk, és a magyar gyerekeket nem szabad úgy nevelni, hogy ne lennénk figyelemmel a nemzetközi trendekre. Ugyanakkor azonban Magyarországon is élünk, tehát azt gondolom, hogy itt sajátos problémák vannak, sajátos kihívások vannak, hagyományok, tehát egy csomó minden, amire figyelemmel kell lenni. Tehát magyarul nem hiszem azt, hogy most egész pontosan fogalmazzak, nem hiszem azt, hogy egy külföldön nagyszerű modell, egyszerű átplántálása a magyar viszonyokra, az helyes és jó lenne. Nyilván egy csomó mindent érdemes nézni, egy csomó mindent érdemes lehet átvenni, de tekintettel kell lenni arra, hogy bizony egy létező valóságba plántálnánk ezeket a dolgokat.
De egyébként, hogyha most a magyar valóságot, a magyar hétköznapi életet nézzük, az szinkronban van a magyar oktatás tartalmával? Akár az általános iskolai közoktatása, akár a gimnáziumok, szakgimnáziumok, szakmunkás képzésnek a tartalmával?
Igen, hogyha arra kérdez rá, hogy a tantervek nem tartalmaznak-e sok olyan ismeretet mondjuk, amelyek fölöslegesek,
akkor... Ezt én nem merném, nem tudom eldönteni, hiszen nem vagyok oktatási szakember. Arra kérdés az, hogy ön szerint tehát a magyar valósággal szinkronban vannak-e az oktatási ügyeink?
Igen, azt gondolom, hogy persze tartalmaznak. Tehát, hogy sok tekintetben az látszik, hogy olyan ismereteket a hagyomány miatt, meg a részint amiatt is, hogy a tanárok mit tanultak, sok olyan ismeretet tanítunk, követelünk meg, amelyeknek igazi haszna nincsen. De azért itt óvatosnak kell lennünk, hogy mi az az ismeret, aminek nincs haszna. Mert mondjuk azt gondolom, hogy nem árt, hogyha egy tanuló úgy kerül ki a közoktatási rendszerből, hogy dekódolni tudja azt a nevet, hogy Napóleon. Tehát, hogy tudja, hogy ki volt Napóleon. Most mit jelent ez, hogy tudja, hogy ki volt Napóleon? Hát, hogy meglehetősen régen élt, és hogy hadvezér volt, és nagy csatát nyert. Most nyilvánvalóan, hogy nem lehet az követelmény, még egy emelt szintű érettségén sem történelemből, hogy valaki szépen el tudja mondani Napóleon fontosabb nyertes csatáit, évszámok, helyszínek, stb. De az, hogy egyetlen egy csatát se tudjon említeni Napóleonról, az végül is akkor mégiscsak azt jelenti, hogy valahol ez a tudás üres. Tehát nehéz azt megmondani, hogy mi az az ismeret, ami fölösleges. Bizonyos értelemben minden ismeretnek, ha megfelelően van beágyazva, akkor lehet szerepe. Ugyanakkor mégis hát azt látjuk, hogy bizony, a magyar közoktatás hagyományai miatt van nem kevés olyan ismeret, van olyan tudományos ismeret, amelyet a közoktatásban nem biztos, hogy kellene erőltetnünk.
Ugye, nagyon sokan azt várják, hogy ezen a helyzeten változtathat a nemzeti alaptanterv, az új nemzeti alaptanterv. Ugye 5 évente kell készíteni, ugye egy jogszabálynövelés alapján át felül kell ezt vizsgálni, ez ugye most zajlik éppen. Mit vár ettől? Tehát milyen, meg lehet azt fogalmazni egészen exakt módon, vannak ilyen várakozásai, hogy milyen változásokat váran attól?
A nemzeti alaptanterv nyilván abból a szempontból fontos, hogy ugye megfogalmazza azt, hogy nagyjából mi az, amit a társadalom elvár, milyen tudást vár el a tanulóktól. Én egyébként azt gondolom, hogy az előző nemzeti alaptantervek be nagyon sok jó előre mutató dolog van, tehát a jelenlegiben is. Jelenleg talán a kerettanterv az, ami túl nagy kötöttségeket ró az iskolára, de valójában önmagában a tanterv az nem teremt jó iskolát. Tehát, hogy azt gondolom, hogy a tanterv csak egy része, és nem is biztos, hogy a legfontosabb része annak, hogy milyen a magyar közoktatás.
Tartalmában vár érdemi átalakulás. Például a tananyag mennyiségét, ugye nagyon sokszor ez így előkerül, hogy hát kevesebbet kellene tanulni, vagy kevesebbet kellene mondjuk információt megtanulni, mást kellene. Ebben vár átrendeződést, vagy változást?
Hát a szándékokat én úgy látom, hogy igen, tehát hogy itt van egy ilyen szándék, és az üdvözlendő valóban.
Ugye ön is említette részben a kerettanterveket, mennyire fontos az ön szerint mondjuk a következő 5 év, vagy a következő 10 év magyar iskoláiban, hogy a pedagógusoknak a szabadság az változon, ugye itt is legalább 2 markáns álláspont van.
Azt gondolom, hogy tehát a pedagógusok azért jelenleg is végsősorban egy osztályteremben elég szabadon eldönthetik, hogy mit és hogyan és miképp tanítanak. Igaz, hogy vannak tantervek, de hát, hogy mondjam, ezt azért olyan szigorúan senki sohasem veszi. És a tanárok egy jelentős része egyébként ezt még túl is teljesíti, mert azt a tudást akarja megtanítani, amit ő is tud. Tehát nyilván, hogy fontos lenne, hogy az iskolák és a pedagógusok azok szabadabban tudják szervezni az oktatást, de azt gondolom, hogy ez önmagában nem jelentene komoly minőségi javulást, csak akkor, hogyha nagyon sok minden egyéb dolog is ebben az irányba tudna hatni. Tehát például ugye a pedagógus továbbképzésnek, illetve a pedagógus képzésnek a javítása, azt is gondolom, hogy a mérési rendszer, tehát én amellett vagyok, hogy valami jó mérési rendszer is kéne, vagy továbbfejleszteni kellene azt a mérési vizsgarendszert, ami jelenleg van, tehát ez több tényezős dolog.
Porogi András, a Tóldi Ferenc Gimnázium igazgatója, az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink ezt a beszélgetést a rádióban felvételről hallják, rövidesen innen folytatjuk, tartsanak velünk továbbra is.